Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasni fogjuk a Nehémiás könyvének negyedik részéből. Az egész részt fogjuk felolvasni 1-től 23-ig. Lőn pedig, mikor meghallott a Szambalat, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjede, és felette igen bosszankodék, és kigúnyolá a zsidókat, és szóla az ő atyafiai és a samáriai sereg előtt, és ezt mondá: mit művelnek-e nyomorult zsidók? Vajon megengedik-e ezt nékik? Talán áldozni fognak? Hát bevégezik ma, avagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Az ammonita Tóbiás pedig mellette állván mondá: bármit építsenek, ha egy róka lép fel reá, összezúzza köveinek falát. Halld meg, ó mi Istenünk, hogy csúfá lettünk, fordítsad gyalázásukat az ő fejükre, és add őket prédára a rabságnak földjében. Ne fedezd el az ő hamisságukat, és az ő bűnök a te orcád elől el ne töröltessenek, mert téged bosszantának az építők előtt. És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Mikor pedig meghalott a Szambalat és Tóbiás, továbbá az arábiabeliek, az amoniták és az aszdodeusok, hogy javítgattatnak a Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek, és összeesküvének minnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni, és a népet megrémíteni. De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. És mondák a zsidók: fogytán van ereje a terehordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. A mi ellenségeink pedig ezt mondották: ingyen se tudják meg, se ne lássák, mi közikbe bemegyünk, és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát. És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, akik mellettük laknak vala, és nékünk tízszer is mondották: térjetek haza. Azért állítám a hely alsó és nyílt részeire a kőfal mögé, odaállítám a népet nemzetségek szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és a kézíveikkel. És körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: ne féljetek tőlük. A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékokat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsokat, megtérünk mi minnyáján a kőfalhoz, kiki az ő munkájához. De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodik vala, a másik része pedig tart vala dárdákat, pajzsokat, kéziveket és páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Juda háznépe mögött. A kőfalon munkálkodó közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezi, rakodának, másik kezük pedig a fegyver tartja vala. Akik pedig építének, azoknak fegyverük derekokra vala felkötve, és így építének, a trombitás pedig mellettem állt. És így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: a munka felette sok és messzeterjedő, és ha mi elszéledünk a kőfalon, egymástól messze esünk. Azért oda gyűljetek hozzánk, hol a trombita szavát halljátok, ami Istenünk hadakozik érettünk. Eképpen munkálkodtunk, és legényeimnek fele dárdákat tart vala, hajnalhasadástól fogva mind a csillagoknak feltámadásáig. Ugyanakkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka örködjenek felettünk, és nappal dolgozzanak. És sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utána valának, nem vetjük le a ruháinkat. Kiki csak mosakodáskor teszi vala le fegyverét. Amen. Köszöntjük szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet, és kívánjuk azt, hogy tudjunk előre haladni a munkába, tudja Isten építeni az életünkben az ő munkáját ezen a délutánon is. A trombitások is itt vannak velünk, úgy, ahogy az igében is olvastuk. Majd ők is megfújják a trombitát, és mi a többiek imádkozzunk, és munkálkodjunk azért, hogy Isten építse bennünk az ő igéjét, az a hit, a buzgóság, a szeretet, ami ott kell legyen a szívünkben, az életünkben, ez legyen látható a minnyájunk életébe. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk most meg, azután majd kis Győző testvér fog szólni.
Jézus vitézi fel harcra mi, győzzük le hátról ellenei, vétek felőtve az ifjukat, vészítse a lelki kart. Ez legyen a harciánk szavunk, lelkesítse harcoló sorunk, bűzolunk, csak bátran, harcba hát. Csak bátran elő, nyerjük el a koronát. Néven imában halljatok őt, a Krisztusat majd folyton erő, mindegyet értve legyen a szép, egész a haláli kép. Ez legyen a harcián szavunk,
hívott az énekkar, buzdított, hogy előre, előre, fel, és küzdjünk, és harcoljuk, ne adjuk fel a reményt, mert lelkünk ellensége az mindig készen van, hogy elejtsen bennünket. És mindig meg akarja találni a gyengénket, gyenge oldalunkat, és ott akar betörni életünkre. Visszább menve egy-két résszel láthatjuk azt, hogy Jeremiás, illetve Nehémiásnak milyen nagy volt a türelme, a kitartása, eltökéltsége és a megalázkodása. Mindezt ő benne Isten munkálta ki. Ha az első részhez lapozunk, ott olvashatunk arról, hogy mondja Nehémiás, amikor meghallottam ezeket a híreket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem, és imádkoztam a menny Istenéhez. És ha tovább olvassuk az ige verseket, akkor látjuk azt, hogy elismeri Isten hűségét. Elismeri azt, hogy Izrael népe bűnbe esett. De őt is, magát is beleérti, mert ő is elhajult Istentől. Voltak olyan érzései, biztos tévedései, és nem tett kivételt, hogy ő nem tévedett volna. És közös engedetlenségük volt az, juttatta idáig, hogy lerontatott a fal, a kőfal. Látjuk azt, hogy az ellenség ebben az esetben meg is van nevezve, Szamballat és Tóbiá, hogy viselkedtek. Ugye, méregbe gurultak, gunyolódtak, lealacsonyító módon beszéltek ezzel a néppel, Izrael népével, haragra gerjedtek, később majd olvassuk, hogy összeesküdtek, zavart keltettek, felkészülnek a támadásra, és ez nagyon hasonlít a mi ellenségünkre is. Nagyjából ugyan ezeket a dolgokat fundálja ki, tervezi ki. Nem tetszik az ellenségnek az, hogyha szépen mennek a dolgok az Úr házában, méregbe jön, gunyolódik is egyik-másik testvérrel, megtörténhet. Lealacsonyító módon beszélnek rólunk az emberek, ilyen eset is van. Talán összeesküsznek a hívők ellen. Azzal szemben, ami történt akkor ott, Nehémiás idejében, Nehémiás úgy vezette le mindezeket, hogy imádkozott, ugye? Istenre bízta a sorsukat. Az ellenség sorsát Istenre bízta. Imádkozott a menny Istenéhez. Őrséget állítatott, és tovább építette a falat. Ezek egy-egy szempontok, de nagyon jó, hogyha figyelembe vesszük, akkor, amikor ellenséggel vagyunk körbevéve. Ellenségünk sorsát hagyolja meg az Úr. Imádkozzunk, mert csak ő adhat győzelmet, erőt, őrséget állítani, mert kell őrködni is, és tovább kell építeni a munkát. Tovább kell folytatni a munkát. Milyen jó lenne, hogyha családunkban is így történne. Őrséget tudna állni, például az édesapa. Észrevenné, hogy milyen veszély fenyegeti a családot, és lépne, és mondaná, és meghúzná a vonalat, és a jó irányba terelni a háza népét. Biztos hatása lenne a gyülekezetre is. Vagy akkor, amikor az édesanyja elbeszélget négy szem közt a lányával, észreveszi, hogy hol kezd bejönni elhajlás a tinédzser lány életében, fiatal lány életében, pontra tenni az ige fényében, biztos, hogy hatással lenne a fiatalok közti életre is. Vagy akkor, amikor egy fiatal megtér, az Úrhoz jön, akkor elmondaná a családba, hogy apa vagy anya, ezt vagy azt nem jól tesszük. Kellene változtatni. Őrséget állni. Veszélyes dolog, de hogyha ezt megtesszük, elvégezzük, akkor az ellenség támadását háttérbe szorítjuk. Miért haladt ennyire a munka? Tettem fel önmagamnak a kérdést. Nehémiás idejében. Olvassuk azt, hogy már derékig felemelkedett a fal. Tehát azért, mert Isten akarata volt, hogy ez a fal felépüljön. Másod szempontból az, hogy a nép jókedvel dolgozott. El is megvan írva az igében. Jókedvel dolgozott. Vetítsük le ezt önmagunkra. Isten akaratának eleget teszünk-e? Ha szolgálunk az énekkarba, zenekarba, kedvel tesszük ezt? Amikor kimegyünk a misszióba, fel vagyunk töltekezve Isten igéjével, és kedvel végezzük ezt a munkát, vagy csak immel, ámmal tesszük, mert oda tettek, mert megbíztak, és hogy ne szóljanak meg az emberek. Tehát ha kedvel végezzük a ránk bízott munkát, Isten tud adni előhaladást, és a munka látványos lesz. Nehémiás jónak látta, hogy a falat állítsák vissza. A bentieket, így fogalmaztam meg magamnak, elkülöníteni a kintiektől. Egy országnak megvannak határozva pontosan a határai. Ezt GPS-re be lehet mérni, megvannak az őrség és őrszemek, ugye, különböző módon. Az adott országon belül adott törvények vannak érvénybe, és azt kell alkalmazni. Határokon kívül ott már más törvények vannak, oda nem hat ki az adott országnak a törvényei. És Nehémiás jónak látta, hogy felépíteni ezt a kőfalat, hogy ott belül Istennek a törvénye jusson, váltsa valóra, és jöjjön, keljen életre. Ha réseket hagyott volna meg, akkor lett volna ki bejárat a kintiek és a bentiek közt. Értsük meg, testvérek, hogy nekünk, új szövetségi embereknek, mi a tanúság ebből? Igenis, a falakat fel kell építeni. Nem az elhatárolódás falát, hogy ne közelítsünk barátaink, embertársaink felé, hanem azt a falat, ami elválaszthat és megóvhat a világi támadásoktól. Ezt meg kell építeni, és meg kell hagyni. Nem kell lerombolni. Mert ha leromboljuk, akkor nagyon könnyen megtörténik az összekeveredés. A kintiek bejönnek, a bentiek kimennek, nagyon felhígul a lelki élet. és ez előbb-utóbb romláshoz vezet, veszteséghez. Az ellenséggel szembeni magatartásról olvashatunk, ne féljetek tőlük, nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Akkor, amikor önmagunkra gondolunk, és úgy próbálunk meg harcolni, akkor csatát veszíthetünk. De ha arra gondolunk, hogy ki van a mi hátunk mögött, ki ruházott fel mennyi erővel, ki ad nekünk nap mint nap erőt az ő igéjéből, maga a félelmetes Úr, akkor lépésről lépésre vezet, és lépésről lépésre győzelmet is ad. Milyen csodálatos ezt megélni, ugye? Több területen folyt a munka. Le van írva az előbbi versekben és részekben is olvashatjuk, hogy mindenki a maga helyén, ahova állította Nehémiás, főnök, mondhatjuk úgy, elvégezte a rábízott munkát, és szép, csendesen folyt a munka. És az ellenség bosszankodott. Folyt a munka, több területen, de a cél egy volt. Egy volt a cél, azt, hogy megépíteni ezt az óvó falat, és hogy védelmet kapjanak a városon belül. Egy a célunk, még ha sok területen is folyik a munka itt nálunk a gyülekezetben. Krisztusra építeni, és az ő szárnyai alatt maradni. Segítse meg minket arra a jó atya, hogy erre gondoljunk. Akkor, amikor kimegyünk misszióban, akkor, amikor eljönk ide vasárnap az igét meghallgatni, hogy a ránk bízott munkát el kell végezni. A rést, amit megmutatott nekünk az Úr egy ige hirdetésen keresztül például, azt be kell tömni, oda kell lépni. Ha vigyázásra szólít fel az ige, akkor kell vigyázunk éjjel és nappal. Ez azt jelenti, hogy szüntelen. És ezt tudjuk mi emberek, hívő emberek, hogy ha szüntelen imádkozunk, akkor a sátán távol tudjuk tartani tőlünk. Segítsen meg erre a Jóisten bennünket. Akadályokat leküzdve, így éljük meg a lelki életünket. Amen. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána pedig Kovács Anett fog szolgálni.
Yeah. mészkesevei. Nyári éjszakán, méle csendjében, a holdsugarát gyászolva szórja, félelmet gerjesztő búskomorsággal. Jeruzsálem lerombolt kőfalára. Ott ülsz most Izrael Babilonban, s elsírhatod gyászoló sorsodat, véghangú hegedűt felfüggesztve, mert nem engedtél a Jehovának. Ott sír egy nagy lelkű férfi, atyai vétkés siratja. Szomorúan tölti ki a bort a királynak főpohárnokja. De miért oly bánatos arcod? Beteg, nem vagy nehémies. Talán szívedben gonosz rejlik. Szólj, vagy kérd tőlem, mit kívánsz? Hadd meg, ó király, nagy fájdalmamat. Az a város, mely dicső volt, atyám koporsói széthányva most. Ellenségtől lerontatott. S a hős hazafi nagy szívét honvágy és imádság fűti. A menny istenének könyörög, míg atyái vétkét kiengeszteli. S már rohan, mint hős oroszlán, vissza régi hazájába, pogány hivatal nem csalja vissza, nem, mert hazahívja vágya. Jeruzsálem kőfala leomlott. Ne sír népem, fölépül az még, munkaszerszám s fegyverrel a kézben. Törj elő bátran, nem késő még, s az éjszakán egyedül, titkon sírva imádkozik, elhaladva a romok között, visszatér, ismét bízik. A romok között én is titkon sírok, egy város siratva, egy országot, az új Jeruzsálem kőfalait már gyakran lerontatik.
A csemete csoport után kérjük a fúvószenekart, hogy szolgálj.
Mostanában a Bujufal a című könyvből tanultunk, vagyis hallgattuk a Dzsungel doktor történeteit, amiből próbáltuk megtanulni és megjegyezni azt, hogy milyen veszélyes is a bűn. Hogy fogva tart, hogy lehúz, és nagy örömhír volt a számunkra, hogy nem kell a bűnben maradni, hanem az Úr Jézus meg tud minket szabadítani. És testvéreket kérjük arra, hogy imádkozzanak ezekért a csöpségekért, hogy azok az ige magvak, amiket próbáltunk az ő szívükben elrejteni, elhullatni, azok gyümölcsözők legyenek, és kikeljenek majd az ő idejükben. Fogadják a testvérek szeretettel a szolgálatunkat.
Hová még? El ne felejt, a jó Isten mindig fel, nem kell félni a sötétbe, sem a baba, vagy beszébe. Éjjel-nappal vigyázz lád, ő szerető égi atya, s el ne felejt, a jó Isten mindig szeretem.
Királya, ki a királya, ki a királya. Utóbbi időben két gondolat foglalkoztat, amit meg szeretnék osztani a testvérekkel. Az első gondolat a szolgálattal kapcsolatosan van, ugyanis nem tudom, elég rég álltam itt, talán nem is vagyok beírva a füzetbe, csak egy talán egy régebbi füzetbe, de tegnap többek közt arról tanultunk, hogy milyen egy jó gyülekezeti tag. Egy jó gyülekezeti tag nem azért jön a gyülekezetbe, hogy csak épüljön, hanem azért is, hogy építsen. És szeretném bátorítani testvéreket, hogy jöjjön mindenki a gyülekezetbe. Egy gondolat, egy üzenet, amit meg tud osztani másokkal. A második gondolat az a jövővel kapcsolatosan, ugyanis sokszor aggódok, ha arra gondolok, hogy mi lesz a jövőben, az osztálytársaim többek között megemlítették, hogy lehet, hogy ebben az évben kitör a harmadik világháború. Úgy meglepett, hogyha egy hitetlen, akit nem is érdekel, hogy mennybe jut vagy pokolba, akkor ennyire foglalkozik maga így a jövővel, így a világ végével, világháborúval, akkor mennyivel inkább mi hívők kell foglalkozunk ezzel. A Jelenések könyve második rész 10 és 11. igevese így szól: légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Szeretném ezzel bátorítani a testvéreket, hogy legyünk hűek, mint halálig. A következő ének, amit szeretnék énekelni, az pont erről szól, hogy hova is tartunk mi. És mivel nem vagyok profi zenész, se énekes, lehet, hogy tesóm az, de én nem vagyok, ezért megkérem, hogy a testvérek énekeljék fel ezt az éneket.
Szolgálatot kérünk a fúvózenekar részéről, és utána pedig Girászi Annát kérjük. Örvendünk, hogy itt vagy, hazajöttél, majd a zenekar után kérünk szóval.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Igazán régen voltam itthon, és még régebb itt talán. Ennek az az oka, hogy Isten kegyelméből egyetemre járhatok Debrecenben. És igen, van ott is hívő gyülekezet, és járhatok is. Hála Istennek, de igazán hiányzik ez a közösség, és valahogy más itt, és itt érzem magam igazán otthon. Furcsa az egyetem, és igazán jó, csak rászakad az emberre a felelősség, és önmaga kell ellássa a dolgait, önmaga kell főzzön magára, és egész más. És sokat tanultam. Sokat tanultam az orvostudományt is, meg mindenféle dolgokat, az élethez szükséges dolgokat is, de Isten is tanított engem, és most azt szeretném megosztani a gyülekezettel, hogy mit tanultam az utóbbi néhány hétben. És ez valami olyasmi, amit úgy tudtam, hogy tudok. És valószínűleg sokan tudjuk, csak elméletben és gyakorlatban olyan nehéz volt nekem, és Isten rámutatott erre. Szesszió van most, és szesszió volt, és vizsgáztunk, és úgy álltam neki, hogy tanulok, tanulgatok, aztán Isten is velem van, és menni fog. És elmentem vizsgázni, és hazajöttem egy olyan jeggyel, amit nem szerettem volna. Átmentem én, csak többet akartam. Valahogy, és igazán háborogtam. Arra gondoltam, hogy több kellene. És elégedetlen voltam, és hálátlan. De amikor lenyugodtam, azt mondtam, nem baj, következő vizsgán is. És tanultam rá, igazán is. Azt mondtam, nem baj, velem lesz Isten, és megcsinálom. És az a vizsga sem sikerült úgy, ahogy terveztem. És láttam a többieket mellettem, hogy nekik jobb jegyük van, és nekem nincs, ők biztos jobban tudnak, és olyan sok rosszat szült ez a hálátlanság, ez az elégedetlenség. Mert leértékeltem magam, kicsit leértékeltem Istent, azt gondoltam, hogy talán nem is vagyok képes erre az egyetemre, talán nem is kell itt legyek, pedig meg voltam győződve, hogy Isten vitt oda, és most is megvagyok. Aztán egyszer valaki kicsit megkopogtatta ugye a lelkemet, azt mondta, hogy Anna, mit háborogsz? Úgy háborogsz, mintha jogod lenne hozzá, mintha jogod lenne bármihez is. És rájöttem, hogy olyan igaza van. Mert mindent kapunk, mindent kaptam. De tényleg mindent. Azt is, hogy átmentem, azt is, azt a jegyet is, amin van. Mert láttam én, hogy vannak, akik jobbat kaptak, de azt nem láttam, hogy mellettem hányan megbuktak. És megnéztem az életemet, hogy hány területen van még ugyanez. Talán egy ruha. Látom én, hogy nekem ilyen van, és talán másnak jobb van. De azt nem látom, hogy van, akinek ilyen sincs. Vagy olyan hétköznapi dolgok. Például ki veszi észre azt, hogyha nem fáj a torka? Mindig csak azt veszem észre, ha fáj is. Azért nem tudok hálát adni, nem adok hálát, hogyha nem fáj a torkom. Vagy egy előadáson észrevettem, hogy nem látok jól távolra, és úgy kicsit megijedtem, mert én mindig tisztán láttam. És nem tűnt fel, hogy tisztán látok. És azóta van egy háttérképem, hogy megköszönted már Istennek ma a szemeidet? Hálaadás. És hoztam egy igét, az 50. Zsoltár 23. versét. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. És most nem azt akartam mondani, hogy nem lehet jobbat, meg jobb jegyet kapni, meg biztos én is dolgozhattam volna, és nem Istenem volt ez a jegy, tudom. De én nem voltam hálás, és sokat tanultam ezáltal az eset által, és hálás vagyok igazán azért a jegyért, mert minden kegyelem. Az is, ha látok, az is, ha nem fáj a torkom, és az is, ha átmentem a vizsgán. Van egy ének, amit most nem fogok elénekelni, de ezzel szeretném zárni. Utak váltakoznak, fény, mélység, esély, de minden kegyelem. Minden kegyelem, ne félj. Amen.
A magyar szóban egyre több idegen szavakat hozunk be. Például azt, hogy lájkolom, ugye? Az internet világában élünk, tudjuk azt, hogy mit jelent. Megnézzük, meghallgatunk valamit. Van egy klikk, és akkor tetszik. Visszavonhatom, hogy nem tetszik. Tehát vannak, akik lájkolják a Fúr zenekar szolgálatát, én lájkolom. Van, aki nem lájkolja, mert talán olyan erősen szól. Bárcsak a Jóisten is tudná lájkolni minden itt elhangzott szolgálatot. Egy. És kettő. Bárcsak tudná lájkolni a mi mindennapi cselekedetünket. Jól van. Így kell élni. Kérjük szépen még egyszer a Fúr zenekar szolgálatát, és utána Nagy Kassa Zsoltot hallgatjuk.
Én, amikor szolgáltam a szószéken, egy testvér volt fölírva a szolgálatra, és úgy gondolkodtam magamban, hogy hát az Úr rendeljen még személyeket, akik bizonyságot fognak tenni. És úgy megmelegítette a szívemet, amikor a testvér szolgált, és utána kértem önkénteseket, nem egy, nem kettő, hanem négyen jöttek még ki, és nem kellett várni percekig, hogy valaki kijöjjön, hanem csak úgy sorakoztak testvérek, testvérnők, és egy szolgálatból lett öt. Csodálatosan telt az a délután. Aztán eltelt megint egy-két vasárnap, egy-két személy, ha föl lehetett iratkozva, és megint csodálattal láttam, és ismét megmelegítette a szívemet, hogy megint öt személy lett belőle. És örventem, hogy láttam, hogy a Jóisten mennyire dolgozik a testvérek és mindannyiunk életében, és vannak személyes üzenetek, személyes megtapasztalások. És egyik vasárnap már én is ki akartam volna jönni, de aztán eltelt az idő, és többen már megelőztek. Gondoltam, hogy amúgy is nemrég szolgáltam, de most itt állok a testvérek előtt, és szeretném én is megosztani ilyen élményemet, ami nemrégiben volt. Gondolom, tapasztalták a testvérek is azt, hogy valami, ami mondjuk megtör, valami, ha történik velünk, vagy meg fog történni, már Jóisten előre ad esetleg buzdító, bátorító igeverseket, vagy ha valami történik velünk, és valamilyen helyzetben vagyunk, akkor ad aktuális igéket. És így voltam én is az elmúlt év végén, a 2015-ös év utolsó napjaiban. Olvastam egy igeverset, azt mondja a Zsoltárok 84:12-13. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. És ez az ige nagyon megragadta a szívemet, és megfogta, és mivel 30-31-én olvastam ezt az igét, gondoltam, hogy legyen ez nekem a 2016-os évben személyes életemre mottóul. És hadd szolgáljon ez az ige nekem mottóul, és tudjam azt, hogy ne feledkezzem el soha, hogy ebben a seregek urában bízzak minden nap. És aznap, ahogy végeztem a feladataimat, kettő hírt is kaptam, mert közben én tervezgettem már erre az esztendőre, így néhány hétre a 2016-os évben, és kettő hírt is kaptam, és ahogy ezt a két hírt megkaptam, mint ahogy egy szépen megszerkesztett, ugye, miniszteri ív, mondjam, és benne a tervek, jó nagy pirossal így áthúzom mind a duplán. Hát hirtelen úgy nem esett olyan jól, mondhatni, de és így, ahogy ezen gondolkodtam, hogy hát én elterveztem ezt és ezt a következő hetekre, különböző álmok, tervek, számítások, és ez most ketté húzva, de mégis eszembe jutott a reggel ige. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek, és boldog az az ember, aki benned bízik. És hirtelen már eszembe jutott és beugrolt ez az igevers, hogy hát kiben bízok én, a magam számításaiban, terveiben, vagy a Jóistenre akarom én bízni a jövő évemet is. És különösebben nem akartam, hogy leterheljen, vagy megterheljen ez a dolog, de úgy a szívembe volt, és úgy jöttem el óévest az imaházba is, és olyan csodálatos volt, amikor a Jóisten másodjára is szólt, ugye a motton keresztül azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, felolvasom, hogy hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hát ez annyira megerősített engem akkor este, és úgy éreztem, hogy hát kétszer szólt az Úr, le kell én ezt tegyem ezt a dolgot, és az Úrra bízzam ezt az esztendőt. Aztán ezt az igét, amikor olvastam a Zsoltárokból, akkor volt egy motto az áhítat fölött, hogy Isten valami jobbat tartogat számodra. És azért úgy morfondíroztam magamban, de Uram, mi lehet az a jobb? Hát most húztad keresztbe a terveimet, vagy a gondolataimat, elképzeléseimet. És testvérek, rá kellett jönnöm, hogy már ebben az eltelt egy hónapban is az a jobb, amit tartogatott számomra, az az volt, hogy észre sem vettem úgymond, mert elkezdtem egy ide olvasni a Bibliát, az Ószövetséget, és észre sem vettem úgymond, és néhány könyvet már előre haladtam. Több idő volt a megszokottnál Bibliát olvasni, több idő volt a megszokottnál keresztény olvasmányokat végiglapozni, több idő volt a családdal tölteni, értékes emberekkel, személyekkel, több idő volt különböző helyeken szolgálni, és adott az Úr ilyen lehetőséget, mert ő jobban tartogatott számomra. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy minden én terveimet, amit elterveztem, közben ő rakosgatja most helyre, és alakítja ki azokat. Ő neki más terve volt, más célja volt, de a feltétele az volt, hogy bízzak benne. És szeretnék valóban a seregek urában, ebben az erős Istenben, ebben az esztendőben is bízni, és reá helyezni az én terveimet, elképzeléseimet, hogy ő valósítsa azt meg, amilyen módon és formában ő azt jónak látja és akarja. Kívánom ezt szívemből a testvérek részére is. Amen.
karácsony előtt felhívott a református gimnáziumnak az igazgató nője, és azt mondja, hogy tudom-e én, hogy van náluk egy baptista tanárnő. Hát, töröm a fejemet, hogy ki lehet az, meg ki az. Aztán végül mondja, hogy ő Hollandiából jött ide, és a mi gyülekezetünkbe jár. Úgyhogy Lidiáról volt szó, aki most ott ül Benni mellett, és 6 hónapig itt tanított a református gimnáziumba. Református családból, református gyülekezetből jött ő Hollandiából, komoly család és komoly gyülekezet, és itt töltötte ezt az időt, legtöbbet a mi gyülekezetünkben. Most már lejárt ez a tanulmányi idő, vagy a tanítási idő, ő vissza fog menni. Köszöntjük őt, szüleit és gyülekezetét. És ha jó Isten úgy akarja, akkor várjuk szeretettel vissza. Ha jó Isten áldja meg az ő életét, jövőjét és egész életét. Mindnyájan, ha tudjunk így az Úrra figyelni, hogy bárhol vagyunk, más városba, távol a szülőktől vagy az ismerősöktől, mégis keressük a lelki otthont, az igét, a testvéri közösséget. Hát a jó Isten erre segítsen meg bennünket is. Ha Lidia szeretne szólni, adunk lehetőséget.
When I'm standing here now, I even feel more respect for all the people who are doing their testimonies every time again.
Ahogy itt állok, mélyebb tisztelettel és szeretettel gondolok azokra az emberekre, akik minden vasárnapon bizonyságot tesznek.
I'm not really used to do this, but I wanted to give it a try today.
Nem szoktam hozzá, hogy ilyen tömeg előtt álljak, de most megpróbálom néhány szót szólni.
I didn't prepare, so I won't be in much rule today.
Nem készültem, úgyhogy nem fogok most magyarul beszélni.
In September I came here with Otilia in the church.
Szeptemberben jöttem először ide Otiliával.
And the church, how the order of the church is going is totally different than what I am used to in Holland.
Teljesen más istentiszteleti formát találtam itt, mint amihez hozzászoktam Hollandiában.
But I really liked the first time, so I thought for myself I come here more often in the coming period.
De ahogy először itt voltam, nagyon tetszett, amit itt találtam, és azt mondtam, hogy még jövök.
And it was better every time because I knew more people and it was good feeling.
És alkalomra egyre jobban éreztem magam, mert egyre többeket ismertem meg, és egyre jobban megérintett, amit itt láttam.
I really liked to feel how welcome I was as a guest, as a person who you don't know.
Nagyon hálás vagyok azért a meleg fogadtatásért, amelyben részesítettetek vendégként, ismeretlenként is.
But I really liked to see how you as this church were as a family for each other.
És azt is örömmel láttam, hogy ez a gyülekezet olyan, mint egy nagy család, ahol a tagok összetartanak.
When people young or old,
ahogy figyeltem a dolgokat, azt láttam, hogy idősebbek és fiatalabbak
were standing here and doing their testimony.
Itt álltak és bizonyságot tettek.
I felt like the people were listening to them, even it doesn't, the age didn't matter.
Azt láttam, hogy még akkor is figyelmesen és örömmel hallgatja a gyülekezet őket, ha más korosztályhoz tartozik, mint éppenséggel a hallgató.
You can learn of everybody.
Mindenkitől tanulhatunk valamit.
And even when they were telling something sad, I felt like everybody was feeling with them.
Még akkor is, amikor valami szomorúról volt szó a bizonyságtételben, azt láttam, hogy mindenki együtt érez a szóló személlyel.
Or when the person here was happy and telling something good, sharing, everybody, I felt a feeling in the whole.
Amikor valaki valami örömteli dolgot osztott meg, azt láttam, hogy az egész közösség örvend.
That was something what really amazed me.
Ez nagyon csodálatra készített engem.
It is really good to see when you're from another culture and coming in another different country.
Örömmel láttam ezt, habár más kultúrából és más országból érkeztem.
how big our God is.
Láttam azt, hogy milyen nagy a mi Istenünk.
That he is not only in one country.
Hogy ő nem országhoz kötött.
But he is everywhere and it's maybe different in every culture a little bit.
Hanem mindenütt jelen való, és habár vannak kulturális különbségek.
But in Holland and here we are both serving the same Lord.
De Hollandiában is, itt is ugyanazt az Istent imádjuk.
I want to thank you all for the everything you did for me last period.
Szeretnék mindenkinek megköszönni mindent, amit érettem tett az elmúlt időszakban.
And I hope and I pray that God will bless this community.
Imádkozok, hogy az Úr áldjon meg titeket továbbra is.
And that he will stay here with his Holy Spirit.
És Szent Lelke által legyen jelen ebben a közösségben.
And bless you all.
És mindenkit áldjon meg.
Keresztény író, a Bunyan János, többen olvastunk tőle, ő úgy említi az embernek a lelkét, hogy az ember lélek városa. és arra bátorít mindenkit, hogy ezt a várost, ezt a lelket körbe kell bástyázni, körbe kell építeni ahhoz, hogy békességben és jólétben tudjon élni. Isten így teremtette, így akarta, és persze akkor a legjobb, amikor ebben a városban az Úr Jézus Krisztus a király. És hogyha van valakinek lehetősége a Szent Háború című könyvet elolvasni Bunyan Jánostól, akkor melegen ajánlom, erről a harcról van szó, és a győzelemről a Bunyan János képekkel teli, és ilyen példákkal teli, nagyon gyakorlatias regénye és könyve. Hát így közelítsük meg most, testvéreim, ezt a témát ma délután, hogy nem azokat a régi falakat kell felépítsük, még a zsidók se tudják felépíteni, pedig egyesek szeretnék. És biztos, hogy láttunk képeket a Sirató falról, vagy éppen valaki közelebbről is megnézhette. Hát ugye, ha figyeltük, ott van olyan nagy kő is abban a falban, 70 tonnás. Tehát nem valami kis kövecskéket kellett ezek a zsidók ott kikapargáljanak a szemét alól, hanem egy nagyon-nagyon nagy munkát kellett, hogy végezzenek. És ez persze nekünk tanulság, hogy a lelkünk körül olyan bástyát és olyan várfalakat kell építsünk, amelyeket Isten akar a mi életünkben. És most az akadályokról van szó itt a negyedik részben különösképpen, és vannak külső akadályok, emberek, hitetlen emberek, gonosz emberek, akik valami rosszat tesznek, csak megemlítem ezeket. Van a nem törődömség támadása, amikor nem veszi a követ és a fegyvert, de nem csinál semmit. És a harmadik részben olvastunk a tékoabeliekről, akik nem akartak végezni semmilyen munkát. Tehát nem csak az támadás és rossz, amikor ellenünk jönnek, hanem amikor nem tesznek semmit. Se jót nem döntenek az Úr mellett, a népe mellett, se rosszat nem akarnak. Aztán ott van a csúfolódás és a fegyveres támadás. És látjuk azt, hogy a mostani időkben újra és újra megelevenedett az üldözés és a fegyveres támadás is az Isten népe, a zsidók és a keresztények ellen. Ezek külső akadályok, de vannak bennünk is akadályok sokszor, amelyek megakadályoznak bennünket, hogy fejlődjünk. És ezeket is csupán megemlítem, és akkor egy-két ilyen akadályra kitérek bővebben. Az egyik akadály a fáradtság. Hogy az ember belefárad, és le van terhelve a munka, az Úr munkájának a terhe alatt. És nem jó ez sem. Aztán jön a csalódás. Ha nem tudjuk mi ezt befejezni, nem tudjuk, hogy fogjunk hozzá, hogy csináljuk ezt is. És nagyon sok ember, hívő ember is csalódik bizonyos dolgokban. És aztán pedig ott van a félelem is. A félelem. A csalódás az a talaj, amely nagyon lehetővé teszi, hogy a félelem felnövekedjen az embernek az életében. És akkor szükséges az Úrtól is és a testvérektől is az a bátorítás, hogy ne féljünk, testvéreim, csak előre, ne féljünk. Tehát vannak ilyen szorongások és belső akadályok, tehát külső és belső akadályok. És a Jóisten segítségével legyőzhetjük ezeket az akadályokat. Vannak ezek a harcok, ezek a problémák, de minél nagyobbak a harcok és a problémák, annál nagyobb a győzelem. És ebben kell megerősödni, hogy jön a támadás, de van előrehaladás. Az Úr velünk van és ad győzelmet. Tehát a hívő ember erre gondoljon. Csak is erre kell gondolni. Az Úr Jézus Krisztus győzött, az Úr Jézus Krisztus él, ő fel van támadva, ő nem fog meghalni, velünk van minden nap. Úgyhogy ne a problémákra és az akadályokra nézzünk. Ne arra a fekete pontra, ott azon a nagy fehér lapon. Hanem lássuk meg azt, hogy az Isten velünk van. És annyi pozitív és annyi áldás van, ami körülvesz bennünket, és amire oda kell figyelni. Két ilyen akadályt szeretnék következő percekben kibővíteni, a csúfolódás és a csalódás. Bár úgy, ahogy szokták mondani, egy misét megérne mindegyik, szerintem többet is, de most ezeket a témákat fogjuk venni, hogy megvizsgáljon az Úr bennünket, és bátorítson az Úr bennünket. Vannak, akik csúfolnak bennünket. A csúfolódást valaki úgy nevezte, hogy a léleknek a mérge. tönkre teszi és pusztítja az embernek a lelkét és a lelkesedését. Hogy honnan táplálkozik ez a csúfolódás? Hát büszke és beképzelt lelkületből. Olvassuk a második részben, ahol megint csúfolódás volt, úgy olvassuk az igében, hogy jött ez a Tóbiás, meg Gesem, meg a többiek Szambalat, gúnyoltak és lenéztek minket. Na ez a csúfolódás ezzel a büszke lelkülettel bír. Az az ember, aki csúfolódik, az az ember úgy gondolja, hogy ő feljebb van a másiknál. Nem jó lelkület, de ezt kell megfigyelni. Egy olyan beképzeltség van az emberben, hogy én intellektuálisan is, meg vallásilag, meg ki tudja milyen területén följebb vagyok a másiknál. Lenézem, és akkor megengedhetem magamnak ezt a dolgot. De annak az embernek ártok. Aztán a harag. Ez is egy olyan dolog, ami táplálja a csúfolódást. És úgy kezdődött az ige, hogy amikor meghalott a Szambalat, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjed, és felette igen bosszankodik. Na vannak ilyen bosszankodók. Vannak ilyen haragvó, ilyen megsértődött emberek. És akkor ők nem tudják hova tenni ezt a megsértődést, ezt a haragot, mert nem tudnak megbocsátani, mert van is, amelyik azt mondja, nem, én nem akarok megbocsátani. És mérgezi a saját lelkét, és mérgezi a levegőt körülötte. Szennyezi. És az ilyen lelkületből táplálkozik ez a csúfolódás. Ha haragszok a másikra, akkor ki akarom beszélni, mindenféle rosszat akarok rá mondani, és akkor megengedem magamnak. Megtűröm magamban a haragot, ott gyűjtöm magamban a haragot, és akkor sajnos persze, hogy a szavaimmal bántok, és epésen szólok, és csípősen szólok, vagy szurkálódva szólok, és nagyon-nagyon sok kárt okozok. Ebből táplálkozik a csúfolódás. Hogy milyen formája van ennek, persze, hogy ez szóbeli. Megfogalmazzák az emberek, és csupán egy néhány dolgot. Az az ember, amely csúfolódik, ócsárolja a másik embernek a képességeit. Úgy figyeltük, az ige azt mondja, hogy mit művelnek egy nyomorult zsidók. Sajnos a zsidókra mindig is kivoltak, és itt most a képességeiket, és azt az ő faji, vagy vallási nézeteik miatt ócsárolják, és csúfolják az emberek. És ez sajnos nagy bűn. Sajnos nagy bűn is. Azért mondom ezeket, vagy részletezem ezeket, hogy ne járjunk ezen az úton. Azt mondja az Isten igéje az első Zsoltárban, hogy a boldog ember az nem jár a csúfolódóknak az útján, és abba a székbe nem ül bele. Ő nem foglalkozik ezzel a dologgal. De vannak emberek, aki ócsárolja a másiknak a képességét, mert ő büszke, és meg van sértődve, hogy a másiknak sikerült, a másiknak jobban megy, vagy van neki is. És akkor persze, hogy állítom le, akkor elkezdem lejáratni a másikat a képességei miatt, vagy az ő népe, nemzetisége miatt. Vagy gúnyolja a törekvéseit. Hát ugye ezek az emberek a falat akarták építeni, és ezek elkezdték gúnyolni ezeket az embereket azért, mert törekedtek erre a jó dologra. Hát miért gúnyolod a másikat? Azért, mert törekszik valamire. Lehet, hogy nem azt arra törekszik, amire te, vagy nem úgy törekszik, ahogy te gondolod, hogy kellene törekedjen, de azt a törekvést, azt értékelni kell. Hogy jár az Isten házába, vagy olvassa a Bibliát, vagy tanul egy lelki éneket, vagy akar valamilyen szolgálatot végezni, úgy, ahogy ő tudja. Azt nem kell kigúnyolni, ezt a törekvést, hanem ezt támogatni kell. Aztán az ellenség sajnos, hogy a csúfolódást még úgy is fogalmazza, hogy kineveti a céljait. Ugye a zsidókról szó volt, hogy azért akarnak építeni, hogy áldozzanak. Hát azt mondja, áldozni fognak ezek? És vannak lelki célok, vagy éppen fizikai célok, amiket az ember kitűz maga elé, a másik meg nagy könnyen. Csak legyint egyet, és röhög a markába, ahogy szoktuk mondani. És ezzel a másiknak a lelkébe, a szívébe forgatom a tőrt, a kést. Fájdalmat okozok. Mert ez az ember jót akar, vagy lejáratják a lelkesedését. Azt mondja, hogy bevégezik ma, hát azok lelkesen dolgoztak, azok nem azért jöttek, hogy ottan teljen a nap, meg Na, lássuk a kilátást erről a falról, milyen a kilátás arra a völgyre, látszik az én falum, az én házam. Nem ebben foglalkoztak, azok dolgoztak, és be akarták fejezni minél hamarabb. És akkor jön valaki, és ezt a lelkesedést, ezt a buzgóságot megkérdőjelezi, és le akarja állítani. Ez nagyon rosszul esik az embereknek. Ha látunk valakiben egy kis buzgóságot, lehet, hogy ismeret nincs, vagy nincs felkészülés, de ha van buzgóság, az nagyon jó. Azt mondja az ige, hogy Pál apostol egyszer találkozott egy fiatal emberrel, akiben ott volt a buzgóság. A felkészültség is. És nem azt mondta, hogy többet te ne beszéljél. Többet te ezzel a dologgal ne foglalkozzál. Hagyjad ránk a profikra. Nem, hanem azt mondja az ige, hogy maguk mellé vették Apollóst, mert róla van szó, és tanították, és nyilvánosabban egy tágabb keretbe helyezték azt az egész szolgálatot, és az ember megértett, hogy hát így kell. És azután hasznos volt a Jóisten szolgálatában. Tehát, hogyha valaki lelkesedésből, buzgóságból, de viszont talán tudatlanságból, vagy járatlanságból hibázik, azt nem kell bántani, hanem bíztatni kell az ilyen embert. Aztán az is van, hogy a csúfolódó ember aláássa az önbizalmat. Ugye nem kell elbízzuk magunkat, elbizakodottak legyünk, de bizonyos feladatokhoz csak kell legyenek is egy kis önérzetünk, hogy hát a Jóisten segítségével el tudom végezni. Imádkozok, készülök, úgy, ahogy tudom, de elvégzem. De ezek az emberek ezt is alá akarták ásni, ezt a kicsi önbizalmat is azt kérdezték ezek az emberek, hogy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? Hát én nem értek ehhez a kémiai folyamathoz, hogy is volt a tűz, tényleg elpusztította azokat a köveket, vagy meggyengítette, én ehhez nem tudok szólni. De ezek az emberek tulajdonképpen azt a kevés önbizalmat is, vagy azt a lelkesedést, ami volt ezekben az emberekben, ezt ki akarták ütni, ki akarták nyírni belőlük. És ez borzasztó, hogy talán az igazságnak, vagy a jó indulatnak a nevében a másik embert így szapulja valaki, így ostorozza, és így tönkre akarja tenni. Ez a csúfolódás, ami az ördögtől van, és meg akarja állítani az Úr munkát. És vannak ilyen akadályok. Azt ne felejtsük el, hogy ha valaki a hátad mögött csúfolódik, valaki úgy mondta, az ne felejtsd el, hogy a hátad mögött van. Te elől jársz, a hátad mögött van csupán. Az igazság az lenne, hogyha van valami az Úrtól, az igazság szavával, a törvénnyel, a Bibliával, kerüljön elébed, nézzen a szemedbe, és beszéljétek meg ezeket a részleteket. Ezt mondja az Úr Jézus, ha van panasz, ha van valami, menj el! Nem a háta mögött, nem az utcasarkon, vagy ki tudja, hogy hol, levélbe, meg mit tudom én, hogy, nem. Egy kommentbe, ott a Facebookon, nem lájkolod, hanem oda beszólsz neki jó keményen, nem ezt így kell, hanem előtte. Testvér, ezt le kell tárgyaljuk. Lássuk, hogy is van. Mert a csúfolódás az nagyon, de nagyon sok rosszat tett, és lehetne ezt még sorolni, testvéreim, hogy mi a megoldás? Hogy lehet ezt fékezni? Nagyon tanulságos ez, ami itt történt, és amit csinált Nehémiás. Csúfolták őket, hogy a tévébe és a rádióba, meg a Facebookra is felkerültek volna mai napba. Mit tettek ők ellene? Tudjátok, mit csináltak? Nem kezdtek el ezekkel az emberekkel vitatkozni. És ezt jegyezzük meg, hogy van olyan csúfolódó lelkület, hogy nem az a megoldás, hogy a gyere, üljünk le tárgyalni. Nagyon sok hívő ember, még mondom azt, hogy nagyon sok lelki vezető itt veszítette el a lelki erejét és látását, hogy belebonyolodott ezekbe a pletykákba, meg a csúfolódás, tisztázzuk, de nem így van, ahogy te mondod, de gyere, hozok bizonyítani, mert mindenféle nagy dolgot csináltam. Nézzétek, Nehémiás ebben nem foglalkozik. Ezzel nem foglalkozik. Tudjátok, mit csinál? Imádkozik, és dolgozik. Ez a megoldás. Ezt mondják? Hát az azt jelenti akkor, hogy valami jót teszünk. Azért van a támadás, azért csúfolnak bennünket, mert a jó úton vagyunk. Na, előre akkor. És ezt csinálja. Nézzétek meg a negyedik vers. Halld meg, ó Isten, addig olyan csúfoló szavakat hallott, és akkor egyszer csak Nehémiás azt mondja, halld meg, Isten, ő már imádkozik, ő már térdein van. Hát nem csak akkor imádkozik, amikor, ja Uram, hogy is akarsz te engem vezetni? Most itt dolgozok, ez a munkahelyem, de érzek a szívemben egy elhivatást, menjek haza Jeruzsálembe dolgozni, nem tudom, hogy lesz. És míg ott dolgozik, és a boros poharat adja a királynak, ez az ember imádkozik, de nem csak akkor azoknak a jó körülmények között. Nem csak a jó körülmények között, nem csak akkor, amikor sor kerül ránk az imádkozásra, itt a padba, ahogy ülünk, hát ott vagyok, akkor, de amikor bajba vagyok. Amikor a csúfolódóknak a diffuzorja, a hangszórója ott búg a fejembe. Akkor is tudok imádkozni? A hívő ember igen. Imádkozik, az Úrra bízza azoknak az embereknek a sorsát, és ő tovább dolgozik, ezt olvastuk az igében. Mi építettük a falat annyira, hogy elkészült az egész fal fél magasságig. Tehát nem hagyták abba a munkát. És testvéreim, ez a mi feladatunk. Csúfolnak bennünket, ne tegyél bizonyságot, hagyjad az egészet, ne járj annyit az imaházba, ne vedd olyan komolyan, maradiak azok, meg ilyenek, meg olyanok. Imádkozz az ilyen embereknek a megtéréséért, és te végezd tovább a feladatodat, amire az Úr megbízott. Erre tanít bennünket az Isten igéje. A csúfolódók körbevesznek bennünket, de vannak imádkozók is. Melyik csoporthoz tartozol? A csúfolódók, vagy az imádkozók közé? Hát hiszem azt, hogy sokan szeretnék az imádkozók között lenni. Akik dolgoznak, és imádkoznak, és segítenek másoknak, hogy felépüljenek. És így épül a mi lelkünk is. No tehát nem csak a csúfolódásról, ahogy említettem, hanem a csalódásról is szeretnék szólni. Ha megkérdezném most, hogy ki az az ember, aki csalódott már, nem akarom, hogy nyilvánosan ezt jegyezze, vagy mutassa, de úgy gondoljuk át, testvérem, hogy csalódtunk már ebben az életben. Úgy gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, sok mindenben. Sok mindenben. Hát hogy alakul ki ez a csalódottság az embernek az életében? Mert egyféle csalódottság volt ezekben az emberekben is, főleg a 10. verstől kezdve, fogytán van ereje a terehordónak, ugye sok volt a munka, be volt ott osztva, de amikor feladatot kellett vállalni és ki kellett tartani, bizony akkor megpróbálja az embernek az idegeit, a gondolatait, a lelkét, az egész lényét, ezek a dolgok. És az egyik dolog, ami hozzájárul a csalódáshoz, az éppen a külső, a fizikum. Azt mondja, hogy fogytán van ereje a teherhordónak. És van az így sokszor, testvéreim, hogy éppen a fizikai erőnk fogyása miatt csalódunk. Vagy elfelejtünk dolgokat. Ha elfelejtettem. Csalódok magamba. De van, amikor ez a csalódás oda vezet, hogy magamba zárkózok, és úgy búskomor leszek, hogy ó, milyen ember vagyok én. Hát jó egy kicsit komolyan megnézni magunkat, meg ha hibázunk, akkor ismerjük be, de előre kell menni. És van úgy, hogy emberek, akik fizikai dolgok miatt, munkahely, fizetés, vagy nyugdíj, vagy éppen a fizikai képességei miatt, ha én nem tudok úgy beszélni, mint az. Én nem tudok úgy felkészülni egy vizsgára, vagy egy szolgálatra úgy, mint az. És ezek fizikai adottságok. Adta az Úr, annak többet adott, 5 talentumot adott, a másikon csak 1-et adott. De az Úr adta azért, hogy dolgozzunk. Nem azért, hogy versenyezzünk, nem azért, hogy lenézzük egymást, de az egyik csalódás, ami van, ez ilyen fizikai terület. Csalódunk magunkban, meg másokban. A fizikai területen ezen túl kell lépni. A másik akkor, amikor a munka sok, és a felelősség nagyon nagy. És éppen az történt itt a zsidóknál, és mondják is, hogy milyen nagy a munka, mondja Nehémiás, ugye, hogy a munka felette sok és messze terjedő, és mi elszéledünk a kőfalon, és egymástól messze esünk, és akkor kell valamit csinálni. Tehát amikor ilyen nagy a munka és a felelősség, sokan ettől menekülnek. Jónak ígérkezik a munkahely, nagyon áldásosnak ígérkezik az a szolgálat, és érzi, hogy hívja őt az Úr oda, de amikor benne van, hát én erre nem gondoltam, hogy hogy itt komoly munka, felelősség van, számadás, itt számon kérik, itt beszélik, itt úgy is forgatja. Ó, ha nem akarom én ezt. És érez a szívében egy ilyen csalódást, hogy hát én úgy gondoltam, hogy pedig dehogy. És úgy gondolja az ember, hogy akár az életben, vagy az Úr szolgálata, vagy egy ilyen kirándulás, egy ilyen könnyelműen megy át az ember. Nem könnyelműen. Van felelősség, van munka, van teher, és hogyha jönnek ilyen csalódások, ezen át kell menni. Nem kell megállni. Isten ezek által is formálni akarja a lelkemet. Bölcsebbé akar tenni, hasznosabb eszközé akar tenni. Egy másik csalódásra való ok az ellenség. Amikor nagy a harc, amikor látom, hogy milyen sok az ellenség, hogyha megnézzük testvéreim, akkor Nehémiásnak nagyon sok ellensége volt. És sokszor azt mondjuk, hogy Uram, hát ha te velem vagy, akkor miért vannak ezek előttem, miért vannak ezek mellettem, vagy körülöttem? Hát miért engeded? Hát miért hozod ezeket? Hát az Úr ott van, de ő megengedi az ellenséget is azért, hogy lássuk a győzelmet. Azért, hogy lássuk. Mondja Pál apostol, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Emberi. Hibák, félreértések, annyi-annyi minden. Ez esett rajtatok, és sokszor elcsüggedünk. Jaj, lelkünkben elalélunk. Ó, hát így nem lehet. Ha ilyen nagy a harc, ilyen sok a kísértés, én erre nem gondoltam. Talán a szeretetlenség is kihűl sokakban, pedig angyalokat láttam bennük, aztán megláttam a másik oldalát is, és az talán nem olyan angyali arc. És akkor hát így kell ezt csinálni, pedig azt mondja Pál apostol, ez emberi kísértés, és ezekben a dolgokban Isten nem hagy feletté kísértetni, hanem a kísértéssel egyetemben a megoldást és a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessük. És ezt tapasztalták a Nehémiás idejében is, a testvérek, az emberek. Ha nagy az ellenség, sok az ellenállás, meg kell tanulni harcolni. És ezt tette az Isten népe. Nem azt mondta, na hagyjuk az egészet, ledobjuk a munkaszerszámot, és nem veszem többet a kőműves kanalat. Nem ezt csinálták. Az egyik kezükben volt a kőműves kanál, a másik kezükben volt a kard. És ez kell legyen a mi hozzáállásunk is. Az egyik kezünkbe, az egyik oldalon úgy lehet mondani, hogy szolgálunk, és örülünk, és előre jutunk, a másik oldalon pedig védekezünk. És egyszerre történik ez. És a Jóisten így akar győzelmet adni, így akar megerősíteni bennünket. Tehát a csalódásnak ne adjunk helyet, ez egy érzés, ez egy olyan furcsa, ördögi támadás, ami az embert megbéníti. De Isten azt akar, hogy tovább menjünk. Például vannak olyan emberek is, és ez egy másik lehetőség arra, hogy csalódjunk, emberek, akik le akarnak beszélni. Ha figyeltük, testvéreim, a 12. verset, lőn, hogy eljöttek hozzánk minden felül a zsidók, akik nem dolgoztak. Dolgoztak egyesek a falon, és egy idő után jöttek minden felül a zsidók, akik ő mellettük laknak vala, és nékünk tízszer is mondták, térjetek haza. Hagyjátok abba. Nagyon érdekes. Hát persze, hogy csalódik az ember, amikor még a testvérek is ezt mondják, hogy hagyod az egészet. Hát miért csinálod te ezt? Nem érdemes ezekkel. Hát az atyafiaknak a vádolója, az ellenség sajnos sokszor bennünket is, közülünk is kikezd és felhasznál ennek érdekében, és akkor az ember azt mondja, hát te is ezt mondod, te is így látod, hát tényleg nem kell harcolja, tényleg nem kell szolgálni, nem, majd a fiatalok, csinálják, akik felkészültek, csinálják a gazdagok, csinálják az ügyesek, és csinálják ők, és le akarnak beszélni. És az ember csalódik, hogy hát ez nem így volt, én nem így vettem az Úrtól, miért így gondoljátok ti ezt? Miért hűtitek le bennem azt a lelkesedést? És akkor van egyféle csalódás, ne legyünk ilyen emberek. Aztán még lehet a vezetőkben is csalódni. Azok az emberek, akik egy időben Nehémiást imádkozni látták, és azt tette Nehémiás, a 9. vers például azt mondja, hogy mi imádkoztánk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget éjjel és nappal, mivel hogy féltünk tőlük. Nehémiás. Imádkoztunk, azt mondja, és féltünk tőlük. Az az ember, aki ott szól, és mondja, hogy te ezen a falon, te ott dolgozol, és most imádkoztál, és most hogy fogunk szembenézni ezzel a nagy ezzel a nagy harccal és ezzel az új kihívással. És van úgy, testvéreim, hogy egymásban, a testvérekben, a gyülekezetben, a szolgálatokban, a lelkipásztorban, a vénekben, meg emberekben, akikre felnéztünk, egy idő után azt mondjuk, ha ő imádkozik, és akkor most nem jön harcolni. A másik versben már azt mondták a zsidók, hogy fogytán van erre a teherhordónak, és a munka sok, és hogy fogjuk ezt csinálni, és halljuk a hangokat, hogy hagyjuk abba, és Nehémiás hallgat. És van úgy, testvéreim, hogy sokszor az emberek, mi emberek a vezetőkben, meg egymásban is csalódunk. De ez csak egy átmeneti dolog kell, hogy legyen. Hát azért utána Nehémiás is átgondolta, imádkozott és tett valamit. Nem telt el sok idő. De az a helyzet, hogy a csalódás, egy ilyen meglátás, egy ilyen hozzáállás, egy ilyen szó mindjárt megállít. És azt mondom, na, többet ez nekem nem mond. És megállok abban a makacságban és abban a keménységben. Pedig nem így kéne legyen. Előre kell menni. No, hát még lehetne ezt folytatni, testvéreim, csak röviden még, hogy milyen következménye lehet ennek a csalódottságnak. Hát az egyik és a legszomorúbb az, hogy abban marad a munka. Mert elmenjünk, te Nehémiás, azt mondja Nehémiás, hogy körbe van ugye a fal, nagy területet foglal, és azok az emberek, hogy ilyen panasz szavakkal jöjjenek Nehémiáshoz vagy a vezetőkhöz, azok meg kellett szüntessék a munkát, el kellett menjenek oda, meg kellett, hogy tárgyalják, és megállt a munka. De azt mondja Isten ige, hogy egy megtörtént, ami történt, mindjárt erre kitérek, hogy hogy oldódik meg ez a probléma, de megtértünk mindjárt a kőfalhoz, ki az ő munkájához, mert a csalódottság leállít, én többet nem imádkozok, én többet ezt nem csinálok. Én többet nem, evel nem lehet. Így nem lehet. És meg vagyok úgy neheztelve, hogy meg vagyok fáradva, meg vagyok sebesedve, kétségbe vagyok esve, és nem csinálom a munkát. Vagy ha csinálom, na úgyni, csak úgyni. Na jó van, akkor valahogy úgy színből. És Isten nem így akarja. Aztán persze ott van a félelem is. A csalódottságnak a következménye a félelem. Megijedek. Ezt mondta. Jaj, akkor többet nem csinálom. Én nem végzem, ha az a testvér ott van, vagy a másik hallgatja. Én többet nem beszélek ennek az embernek a Krisztusról, mert ilyen lejáratott engem is. És akkor van ez az ijegység. Bennünk pedig a Krisztusnak a lelke van, nem a félelemnek a lelke. De amikor az ember a csalódás, a keserűség gyökerét ott táplálja és öntözi, akkor nagyon kialakul a félelem, és ez a nem törődömség. Nem számít. Imádkozom, vagy nem érdekes. Melyek vagy nem melyek, nem számít. És ez nagyon, de nagyon rossz. Ez egy lesüllyedt lelkiállapot. Ez egy rossz lelkiállapot. És Isten ebből fel akar emelni. Ebből fel akar emelni. Na most, hogy kell ezt kezelni, ezt a helyzetet? Mert az a jó és az a szép, testvéreim, Nehémiás az Istennek az eszköze, és ő minden területen úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy az megoldódott. Isten szerint megoldódott. Hát az egyik, amit meg akarok említeni, ahogy a csalódottságból kijöhet az ember, igyekezni kell a változásra. Hogy a csalódásban látok bizonyos dolgokat. Bennem is, másokban is, de én akarok változni. Sokszor azért nem akar az ember kijönni a csalódásból, vagy nem tud kijönni a csalódásból, mert ő másokat akar megváltoztatni. Hogy azért van ez, mert ilyen az ellenség. Mert ezt mondták a körülöttünk levő népek, és akkor én nem csalok semmit. Ha változzanak meg ők, engem nem bicskáljanak, engem hagyjanak békén, és akkor csinálom. De azoknak az emberek... azok ott voltak a világban, az ördögnek a rabszolgái voltak, és azok csináltak, amit akartak. De ezek az emberek, akik egy darabig ott hagyták a munkát, és úgy morfordíroztak a lelkükbe, ezek az emberekben történt egy változás. Na erre kell törekedjek. Ha meglátom azt, hogy csalódtam az anyagi dolgokban, például lehet azért, mert sokat bíztam azokban az anyagi. Sokat foglalkoztam azzal a területtel. És akkor Isten megengedte. Uram, másképpen kellene ehhez hozzáálljak. Persze lehet bántani a kormányt, meg a társakat, meg embereket. De amit én tudok csinálni, hogy a lelkemben kerüljenek helyre a dolgok. Én akarjak bizonyos dolgokban változni. És hogyha én változok, megváltozik ez az érzés. Megszabadulok bizonyos dolgoktól. Ez a probléma, amikor makacsul az ember, ragaszkodik a saját igazságához, én többet nem csinálok, nem bocsátok meg. És ez az ember árt magának. Nem tud felszabadulni. Nem tud boldogan élni. Nem látja az életének a célját. Megy és botorkál, de nincs igazi élet. Nincs boldogság. És szeretnék szólni most a gyülekezetbe, akár fiatalokhoz, vagy idősebbekhez. Lehet, hogy csalódtál az életbe és sok mindenkiben. Akarom mondani, hogy Jézusban nem lehet csalódni. Az Úr Jézus Krisztus, a Jóisten mindenkinek segít, és ő, amit csinál, nem lehet benne csalódni. Emberekben igen, bennem is, elsősorban, meg másokban is. De a lényeg az, hogy igyekezz arra, hogy a lelkedben és a szívedben, a gondolataidban változz. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Ez a megoldás, és Nehémiás, és ezek az emberek ezt teszik. Nem toporzékolnak ott, jaj, elhallgatnak már Szamballáték. Ha igen, akkor csinálunk. Ha csendszünet lesz, ha békeszerződést megkötjük, na akkor dolgozunk. Nem, ezek nem ezt csinálták, nem ezt várták. Bennük a lelkükbe lett csend és nyugalom. Ezt a nyugalmat és ezt a csendet csak az Isten tudja adni. De ő úgy adja, ahogy ő tudja adni. Amely minden értelmet felül halad. Amikor már minden összejön, és a tanítványok is ordítottak, hát nem törődsz velünk, mester, csalódtak benne, hát alszik. És jött az Úr Jézus, és csendet intett, és csend lett, és elálmélkodtak. Testvérem, sokszor háborgunk a semmiért. Akarjak változni. Engedjem, hogy Isten változtasson. Meg azért enged bele bizonyos helyzetekbe, körülményekbe. A másik dolog, testvéreim, ahogy ki lehet jönni a csalódásból, az az, amikor egymást bátorítjuk. Nézzétek meg, hogy Nehémiás nem püföli őket, bár lesz olyan idő, amikor Nehémiás cibálja őket. Szakáluktól meg hajok. Tehát itt egyeseket nem lehet szakáluknál cibálni, de Nehémiás megtette azt is. De most ebben az esetben nem ezt csinálja. Hanem összegyűjti őket, fölkeltem, azt mondja, körültekintvén, fölkeltem, és így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljünk tőletek, ne féljetek tőlük. A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok. Na ez a hívő embereknek a lelkülete. Ott vagy a csalódásba, keresed a megoldást, lépj oda mellé, és mondd meg, hogy ne félj. Hát ezt mondja nekünk Isten is. Tudok én egy ilyen ember lenni? Most itt nem inti őket, majd előn az idő, amikor inti is őket. De most bátorítja, és azt mondja, most dolgozni kell. Most el vagytok fáradva, el vagytok csüggedve, és elgyengültetek, de testvérek, fogjunk össze. Menjünk előre. Emlékezzünk az Istenre. Ő nagy és rettenetes, és a győzelmet is adja. Ezt tegyük, bátorítsuk egymást. A másik pedig, végezzük közösen az Úr munkáját. Ne gondoljuk, testvéreim, hogy dolgokat meg tudunk oldani magunkba. Vannak olyan kísértések és olyan területek, ahol személyesen, egyénileg meg kell, hogy harcoljuk, és abban nem tud segíteni senki. De van úgy, amikor közösen kell csinálni. És itt van az Isten népe, és azt mondja Nehémiás, hogy sok nagy a terület, ahol dolgozunk, fogjunk össze. Oda gyűjjetek hozzánk, ahol a trombita szavát halljátok. Miért? Mert ott van a támadás. Ott van a támadás. És mindig oda teszem a trombitást, a kürtöst, hogy az akkor szóljon, amikor jön a harc. És akkor mindenki a többi terület ide jöjjön. Ez az összefogás. Ez az egységre való törekvés. Mi egy testhez tartozunk, a Krisztus testéhez, de egymáshoz is tartozunk. Hanem mit törődök én a testvérrel? Hát az az ő dolga. Az az ő története? Nem. Mellette lenni is. Megtalálni ennek a módját, testvéreim. Nagyon sok ember a csalódottságból, a levertségből, az unalmas, leterhelő életből kikerült. Azért, mert voltak emberek. Mert volt embere, aki mellé állt, aki bátorította, és azt mondta, imádkozok érted, segítek neked. Na, ilyen volt Nehémiás, és még nagyon sokan. Milyen a te lelkületed? A csüggedés, a búskomorság, vagy a felszabadultság, és az a készség, én akarok segíteni. Hát a Jóisten segítsen meg, hogy félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, építsük a falat a lelkünk körül, hogy győzelmes, boldog életünk legyen. Amen.
Estén is rávilágítottál arra, hogy keskeny úton való járás nem is olyan könnyű, és ha bár vannak ellenségeink is, lelkünk ellensége, de tudunk azon járni, és győzhetünk ellenségeink felett a te erőddel. Így szeretnünk kezdeni a következő hetet is, arra gondolni, hogy minden egyes akadályt le kell küzdjünk a te erőddel. Kérünk, hallgass meg, és adj nekünk ebben erőt mindenre. Amen.
Amen.